kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek biztos vezető, nekünk pedig az az első feladatunk, hogy megtanuljuk megkülönböztetni az ő hangját, mert ő mindenkiben és mindenben beszél, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Matteo Zuppi bíboros Ferenc pápa békekövete Moszkvába utazott újabb misszióra. Közölte az ANSA olasz hírügynökség vatikáni forrásokra hivatkozva. Zuppi bíboros látogatása az olasz hírügynökség szerint humanitárius kérdéseket érint. Ferenc pápa pénteken fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a Vatikánban. A témák között szerepelt az Oroszországba vitt ukrán civilek, felnőttek és gyermekek sorsa. A Szentszék több mint egy éve közvetít a fogolycserékben, valamint az ukrajnai gyermekek hazatérésében is segítséget igyekszik nyújtani. Matteo Zuppi bolonyai érseket, az olasz püspöki kar elnökét a katolikus egyházfő 2023. májusában nevezte ki közvetítőnek. A katolikus Karitász is csatlakozott a katolikus szociális és gyermekvédelmi szakellátásokat és szolgáltatásokat fenntartók fórumához, közölte a katolikus Karitász. A katolikus szeretett szolgálat, a magyar-máltai szeretett szolgálat és az Ágota közösség 2024. áprilisában hozták létre a katolikus szociális és gyermekvédelmi szakellátásokat és szolgáltatásokat fenntartók fórumát. Az ünnepélyes aláírás során mindhárom intézményvezető kifejtette, hogy a fórum elsődleges célja az együttműködés, a közös gondolkodás és a közös érdekvédelmi rendszer kialakítása. Ehhez a fórumhoz csatlakozik a katolikus Karitász, a katolikus egyház hivatalos segélyszervezete is. Hozzátették, a megállapodást október 14-én Budapesten írta alá Écsi Gábor, a katolikus Karitász országos igazgatója, és dr. Vajda Norbert, a katolikus szeretett szolgálat főigazgatója, a fórum elnöke. A katolikus Karitász több ezer rászorulónak nyújt szociális ellátást és szolgáltatásokat napi szinten. A fórumhoz való csatlakozás lehetőséget teremt a szociális munka összehangolására, a jó gyakorlatok megosztására, az ellátások és szolgáltatások közös fejlesztésére. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások biztosításához a katolikus fenntartók nagy létszámú intézményeket működtetnek, ezért fontos, hogy munkájuk összehangoltan, hasonló elvek és módszerek alapján, magas színvonalon, nagy összefogást mutatva valósuljon meg, olvasható a sajtóközleményben. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Berlinben megbeszélést folytatott Milos Vucevic szerb kormányfővel. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A tárgyaláson a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről és Szerbia EU integrációjáról volt szó. Havasi Bertalan emlékeztetett, Orbán Viktor a berlini folyamat 10. csúcs találkozóján vesz részt a német fővárosban. Brüsszelben egyetértés van abban, hogy az eszkalációs kockázat, a közeledő tél és a szankciók kikerülése miatt nagy a baj Ukrajna vonatkozásában. Magyarország szerint itt lenne az ideje annak, hogy a háborúpárti megközelítést végre a békepárti politika váltsa fel, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető az Európai Uniós Külügyi Tanácsülést követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a fő napirendi pont ezúttal is az ukrajnai háború volt, és a helyzetértékelés úgy szól, hogy nagy a baj, és még a jelenleginél is sokkal nagyobb baj lehet rövid időn belül, erős a további eszkaláció veszélye. Rámutatott, közeledik a tél, s az ukrajnai energetikai infrastruktúra jelentős része megsemmisült, illetve arra is kitért, hogy a szankciókat egyre több európai vállalat egyre nagyobb mértékben kerüli ki, folytatva korábbi tevékenységét csupán harmadik országok közbeiktatásával. végül az időjárásról. Estére az ország nagyobb részén átmenetileg csökken a felhőzet, de hazánk északi északkeleti harmada fölé ismét több, vastagabb felhőzet érkezik, arrafelé általában erősen felhős idő lesz. E tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor, egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. Mindeközben a derült délnyugati területeken pára kötképződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 11 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 14 és 21 fok között valószínű, de a legtovább felhős északkeleti körzetekben ennél hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szerettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai estinek a témája a gőg és az alázatosság. Úgy hétről hétre a lélek szavában, de itt ebben a műsorban is az imáról beszélek. Azért is, mert a lelkéletnek egyik alapmozzanata, amikor imádjuk az Urat, megszólítjuk őt. A másik pedig a Szent Évre készülve, a Szent Atya meghirdette, hogy most az imádságra figyeljünk, az imádság éve van. Ezt pedig a második János Pál pápa írja, hogy imádkozni mindig tanulnunk kell, hiszen mi is változunk, változnak a körülmények, sok minden változik körülöttünk és bennünk, és újra és új módon kell az Istent megszólítani. Időnként már az imádság meg tud merevedni, a szokássá válik, amire már nem is nagyon tudunk figyelni, és újra meg kell újulni benne. Amikor az ima megújulásáról beszélek, akkor egyrészt ennek van egy technikai része, hogy vannak új imák, másképp mondani, nagyobb csendet tartani, vagy jobban elzárkózni a világ zaját, hogy tudja kimárkozni. Tehát vannak ilyen technikai részek, azonban az is fontos, hogy ugyan mélyre ássunk. Avilai Nagyszent Teréző nem ír le kifejezetten ima módokat. Szent Ignácio lelki gyakorlatos könyvében igen. Ezért is szeretjük a Szent Ignácio ima módokat, mert ő a lelki gyakorlatokban ötféle ima módot ír le, amit nagyon pontosan leír, mit, hogyan kell elképzelni, imádkozni, mit kell bevezetőként tenni a végén, tehát nagyon pontosan le van írva, ezért könnyű követni. Avilai Nagyszent Teréz legfőképpen arról írt, hogy hogyan kell előkészülnünk az imára. Holnap lesz az ő emléknapja, és a tökéletesség útjában ez a műnek is tulajdonképpen a fő mondani valója is, hogy hogyan tudjuk előkészíteni magunkat emberségben, hogy majd egyre jobban tudjunk imádkozni. Vagyis az imának van egy technikai része, van a különböző imádságok, hogy akkor abban a pillanatban, vagy abban a fél órában, órában, hogyan mondom az imát, milyen imát mondok, meg van egy mély alapja, hogy akár az erényeimben, a gondolkodásmódomban, hogyan vigyáztam az érzelmeimre, a lelkemnek a tisztasága, egy sokkal mélyebb szinten, hogyan készültem elő az imára, vagyis ki az a személy, milyen állapotban van, aki imádkozik. Ezért is választottam most a téma a mai estére az alázatosságot. Az alázatosság az a lelki élet alapja. A gőg pedig minden bűnnek az alapja. És ezt a kettőt szeretném egymással szembeállítani, hogy mi a gőg és mi az alázatosság. Amikor az alázatosságról beszélünk, az a humilitas, latinul, akkor többféle meghatározása van, és hát mivel holnap Nagy Szent Teréz ünnepe lesz, most kicsit hadd idézem többször az ő gondolatait. Az alázatosság azt mondja a belső várkastély első szobájában, hogy ez a helyes önismeret. Ebben a szobában kifejezetten sokat ír róla, még a második szobában is, és azt írja, a helyes önismeret egyrészt, hogy az Isten szemével nézzük magunkat, tehát azt a méltóságot, Ki vagyok én az Isten szemében, aki engem megteremtett, megváltott, aki elküldte a Szent Lelket, a lélek által megszentelt. Én, mint megkeresztelt ember, a Szent Lélek temploma vagyok. És azt a méltóságot, amit az Istentől kaptam, és az ő élete bennem van. Én az ő életét élem, ez az élet szentség. És ezen az úton haladok. És ennél nagyobb méltóság nincs. Lehet valaki bármilyen nagy pozícióban, bármiben, ennél nagyobb, hogy az Isten gyermeke, a Szentlélek temploma vagyok, ennél nagyobb méltóság nincs a világon. Ez az egyik szint. A másik, hogy a földi szemmel nézem magamat. Most ezt úgy mondanánk, persze Nagy Szent Teréz ezt nem használta, hogy a pszichológiai szinten, az az önismeret. Itt látom a gyengeségeimet, határaimat is, a személyiség típusomat, a jellegek, sok minden erősségem, gyengeségem, ezt tudom tapasztalatból, van, amit mások jeleznek vissza, de azt írja Nagy Szent Teréz, hogyha csak ezen a szinten nézném magamat, akkor csak sarat látnék. Tehát látom azt a sok gyengeséget, meg azt a gyarló embert, aki akár a tükörbe néz, és hát igencsak sok gyengesége van, persze ezt mások is mondják, én is látom, és ez sok negatív érzés is generál bennünk. Viszont azt hiszem, hogy sokan pedig nem is nézik magukat úgy, még talán a keresztények sem, hogy az Isten hogyan nézhet rám, hogyan gyönyörködik bennem. Persze mondhatjuk azt, hogy hát mit gyönyörködik bennem, amikor én ilyen és ilyen vagyok, meg nem tetszem magamnak, se akár testemben, se akár a lelkemben, mégis én az Istené vagyok, az ő gyermeke is gyönyörködik bennem. És már meg is érkeztünk a témának szinte a közepébe, a lényegéhez, ami az alázatosság, hogy az egy szemléletmódot jelent, tulajdonképpen az igaz módon nézek rá a saját életemre. Tehát nem különböző akár tagadásokban, vagy lehasítok magamról részeket, hogy azzal nem akarom foglalkozni, azt nem akarom tudomásul venni, hanem látom a gyengeségeimet, és az Isten szemével nézem magamat. Hogy ki milyen önképpel imádkozik, az meghatározza az egész ima módját. Ezért az alázatos szív, ami már az Ószövetségben, a Zsoltárokban is sokszor előfordul, hogy az alázatos szív az, aki helyesen tud imádkozni. Amikor az alázatosságról beszélünk, és persze ki mit ért rajta, talán sokan összekeverik az alázatoskodó emberrel. Ami sokszor taszító is lehet számunkra, aki semmihez sem ért, aki más mindig jobb nála, akivel nem lehet kimenni az ajtón, mert mindig előre akar engedni, olyan nagyon alázatos vagy alázatoskodó, magát így mindig lehúzza, de már néha így idegesítő módon, és ez nem biztos, hogy a helyes alázatot jelenti. Az alázatnak az is a része, hogy például elismerem, hogy milyen jó tulajdonságaim vannak. Nem azt jelenti, hogy én vagyok a legjobb, hanem hogy jó tulajdonságaim vannak. Mivel tudom építeni a közösséget, milyen talentumaim, karizmáim vannak, és ezeket meg is élem a közösség javára. És nem azt, hogy jaj, én senki vagyok, én nem értek semmihez, és akkor úgy magamot húzom lefelé, ez nem alázatosság. Tudom, hogy mik a határaim, de tudom, hogy valamiben jó vagyok. És most ezen a szinten, ahol itt vagyok, ez a tulajdonságom sok embernek tud segíteni, örömet szerezni, és megélem úgy, ahogy tudom. Lehetne jobban is, meg voltak nagy szentek, meg híres emberek, akik ezt jobban csinálták, mint én, de most én ilyenekkel nem foglalkozok. Ami bennem ott van, azt megteszem, és hogy jó szívvel, mind a magam javára, mind pedig a közösének a javára, ezt megélem. Tehát az alázat az nem alázatoskodás, hanem a helyes önismeret. És megint lehet Szent Teréz gondolataival, hogy az Isten szemével nézem magam, meg ránézek magamra ilyen földi szemmel is, és úgy nézem saját magamat. A Máté evangéliumában olvashatjuk, a 11. fejezetben a 28. verstől Jézus mondja, jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Itt Jézus magáról mondja azt, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. A 8 boldogságban is az egyik boldogsága a szelídeknek a boldogsága. És ha nézzük Jézusnak az életét, akkor ott van benne a szelídség, de ott van benne, és ez nem mond a kettő egymásnak ellen, Jézus, aki tudott haragudni, aki a kufárokat kiűzte, aki tud szembesíteni, tud mérges is lenni, és embereknek, főleg a farizeusoknak, írástudóknak szembesíteni a bűnükkel, meg a hamis vallásosságokkal. Tehát, hogy az az igazi férfi erő ott volt Jézusban, és hogy úgy mondta meg az embereknek, de tudott alázatos szívű is lenni, lehajolni, tudott sírni, tudott úgymond gyengének látszani, legalábbis mi ezt mondjuk, a példa egy férfi sír, de ehhez is óriási belső tartás és erő kell. És Jézus magát mondja alázatos szívűnek. És megint, amikor kérdezi Jézus, hogy kinek tartanak engem az emberek, és mondanak mindenfélét, az akkori közfelfogás, és még ebben benne sincs minden, mert egy más helyen pedig azt olvassuk, hogy az a hír járja, hogy Jézus megbolondult. És hát mentek a rokonok meg az édesanyja, hogy hazavigyék, hogy már a szegény így járt, tehát még ilyen hír is járta, hogy Jézus megbolondult. Vagyis sok mindent mondtak róla, ami tulajdonképpen nem igaz. Péter mondta ki, hogy te vagy a messiás, de ő se értette pontosan, hogy most mit is mond. És Jézusnak az önazonossága, hogy ki is ő, az mindig az imában, az atyával való kapcsolatában, ott kristelsőrt ki a legszebben, hogy én vagyok a messiás, az atyának a szeretett fia, aki engem küldött el, hogy az emberiséget megváltsam. És Jézus ebben az imában, az atyának a szemében látta az ő igazi mi voltát. Az embereknek a véleménye az eléggé különböző, velünk kapcsolatban is mondanak mindent rólunk, jót is, rosszat is, de hogy ki is vagyok én, azt az Isten szemében látom meg. És ez az alázatosság. És most kicsit az alapfogalmakat tisztázva, most hallgassunk egy kis zenét, és haladjunk azon az úton, hogy ne csak egy témáról beszéljük, hanem nézzük meg, hogy mi mennyire vagyunk alázatos szívűek, és hogy honnan kell elindulnunk, hogy az igazi alázatosság, mint erény kialakuljon bennünk.
Köszönöm.
Kedves rádióhallgatónk, a mai műsorunk témája az imádságból kiindulva az alázatosság, az alázatos szív. A katolikus egyház katekizmusának az utolsó része a keresztény imádságról szól. Imádság a keresztény életében. És ebből az első pont a 2559. ezt írja. Az imádság a lélek felemelése Istenhez, vagy a megfelelő javak kérése Istentől. Honnan szólunk, amikor imádkozunk? Gőgünk magaslatáról és saját akaratunkból, vagy az alázatos és türelmes szív mélységeiből? Aki magát megalázza, azt felmagasztalják, mondja Jézus. Az alázat az imádság alapja. Még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk, az alázat készség arra, hogy ingyen kaphassuk az imádság ajándékát. Az ember Isten koldusa. Eddig az idézet, és ebben szinte minden benne van, amit úgy tudunk el az alázatosságról. Az alázat az imádságnak az alapja. Most kicsit hagyj közelítsen meg a másik oldalról is, mert talán akkor jobban megérthető, hogy a gőgös ember az milyen. A gőgös emberre sokféleképpen lehet jellemezni, talán fel is ismerünk akár magunkban is a gőgnek a jeleit, meg más emberekben talán könnyebb, de a gőg nagyon sok mindent megfertőz. Például a gőgös sokszor így is fogalmazzák meg, persze ez nem egy szakmai kifejezés, hogy valaki fafejű. Amikor nem akar másokat meghallgatni, a jó szóra nem hallgat, még azt sem teszi meg, hogy meghallgatja és megnézi, hogy valóban milyen igazság tartalma van a másiknak, hanem ő mondja, mindig neki van igaza, és hogy mindig mindent ő tud a legjobban, és hogyha nem így van, akkor pedig megsértődik. Persze, hogy gőgről beszélünk, itt különböző személyiségi dolgok is belekeverednek, de most így leegyszerűsítem a gőgre. A gőgös ember az, aki nem akar megváltozni. A gőgös ember, aki a megtérésre is úgy gondol, mint szégyenre, hogy én legyek alázatos szívű, Uram, bocsánat, még könnyezzek is azon, hogy milyen jó az Isten, vagy milyen bűneim vannak, már pedig én nem. Én tartom magam, és nem engedek belőle. És hogy mereven tartja magát, mereven a saját elképzeléseihez, dolgaihoz, és a gőgös ember az nem is nagyon tud elfogadni, hiszen a gőgös a saját magával tulajdonképpen valamilyen szinten el van telve, és nem engedi meg azt, hogy neki tanácsot adjanak, Uram, bocsánat, hogy még őt tanítsák valamire, vagy úgy éri meg, hogy engem csak kioktatnak, mert mi akarják mondani, amikor én vagyok a legokosabb, sokféle módon jelentkezik a gőg. Vagy én vagyok a legjobb, ezt csak én tudom, és hogy másra pedig megsértődök, ha más is abban a szakmában, amit éppen teszek, az csinál valamit. A gőg az tulajdonképpen haraggal is jár, merevséggel, és mindig elzár a környezettől, sőt, mondhatjuk azt is, hogy elzárom magamat saját magam elől, meg egyfajta elzárkózás az Istentől is. És amikor valaki megtér, és a megtérésnek sokszor ez a legfájdalmasabb pontja, de talán a legszebb is, amikor a gőgös ember az térdre hull, megtörik ez a fajta gőg, ez a fajta keménység benne, és utána pedig úgy át tudja magát adni az Istennek. Ez a gőgnek a megtörése, meg az a keménység nem azt jelenti, hogy a megtért ember az ilyen puhány valaki lesz, ilyen kenyérre kenhető, akinek nincs semmi tartása, csak mosolyog, ha kell, hanem gondoljunk Szent Pál apostolra is. Ő is egyfajta gőggel ment, hogy majd a keresztényeket összegyűjti, és majd ő rendet rak. Nem is küldte őt senki, ő akart, ő kért engedélyt, hogy hagyj menjen Damaszkuszba, és ott a keresztényeket összegyűjti, lebuktatja, börtönbe veti, tehát hogy majd én elintézem ezt a szektát, alapon elindult. És amikor az Úr megszólította, a kép is nagyon szépen kifejezi ezt a lelki átalakulást, leesett a lóról, leesett a földre, és megvakult. És nem látott semmit. És akkor kérdezte, hogy ki vagy te, Uram, akit én üldözök. És ebben az állapotban ez a kemény ember megsemmisült. Utána, mint keresztényként ez a keménysége megmaradt benne, de már alázatos szívre, és most már Jézus Krisztus szolgálva ment, és utána már a II. Korintus levél 12. fejezetében azzal dicsekedett, hogy legszívesebben a gyengeségeimmel dicsekszem, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És itt látható ez a belső átalakulás, amikor valaki már nem akar úgymond gőgös lenni, hogy én ki vagyok úgy a mellét verve, meg hogy én mondtam meg, hogy nekem milyen misztikus látomásaim voltak. Utal rá, hogyha dicsekedni kellene, ő is tudna ilyenekkel, de nem akar, hogy milyen misztikus elragadtatásai voltak, hanem ő a gyengeségeivel akar dicsekedni, hogy ő neki milyen gyengeségei vannak, de az Isten mennyire szereti őt, és mennyi minden csodát tesz általa. És itt megint megjelenik Avilai Nagyszent Teréznek az alázatosságról szóló tanítása, egyrészt Szent Pál apostol, hogy a gyengeségeimmel dicsekszem. Minden, ami ott van benne az ő életében, ez az úgynevezett, amikor a pszichológiai szint, vagy valaki csak sarat lát a másikban, vagy saját magában, de dicsekszik az Úrban, mert az Isten őt használta, hogy a pogányok apostola legyen. El is töltötte az ő végtelen szeretetével, utal ilyen nagyon mély misztikus látomásokra is, vagy ilyen nagyon mély misztikára, egyesülésre az Úristennel, ez a legmélyebb szeretett tapasztalatra, hogy minden kegyelem mindent az Úr általa tesz. Tehát egyrészt látta az emberi gyengeségét, meg az Istennek a szeretetét, és mivel az Istennek a szeretete, ez a megtapasztalás, hogy az Isten szemével nézi magát, ez olyan erős volt, hogy ez az emberi gyengeség, ez a szintet nagyon könnyen és dicsekedve fel tudta vállalni, mert tudta, hogy nem kell félnie, mert nincs vesztenivalója. De gondoljunk bele, az az ember, aki a gyengeségeit nem akarja megmutatni. Viszont nincs ilyen mély Isten tapasztalata, vagy nem az Isten szemével látja a saját magát, annak például elismerni a gyengeségét, vagy alázatosnak lenni, az szinte olyan, mint a fenyegetés, mint az életére törtek volna, mert hogyha összetörik azt a képet, amit ő magáról ápolt, összetörik benne azt a gőgöt, azt érzi, hogy nem marad belőle semmi, és hogy ő teljesen megsemmisül, és ezért védi saját magát. Megint hangsúlyozom, hogy amikor gőgről beszélünk, akkor is sokféle más pszichológiai lelki folyamat is ott közrejátszik, tehát sok minden meghatároz össze, hogy ez hogyan nyilvánul meg. Azonban, ami a lényeg, hogy a gőg az mindig az megfertőz, minden bűnnek az alapja, és ezért mindenképpen szembe kell nézni ezzel a gőggel, mert nagyon veszélyes lehet a számunkra. Nem tudom, a kedves rádió hallgatók ismerik-e az alázatosság litániáját. Ezt az interneten is megtalálhatják, és ezt azért ajánlom most imádságként is a kedves rádióhallgatóknak, mert ez konkrét módon segít abban, hogy szembenézzünk azzal, hogy hol lehet bennünk gőg. Ezt lehet úgy is imádkozni, persze, minden litániának az a lényege, hogy elimádkozom egyben, de azt is tudom ajánlani, hogy az egyes részeket úgy megállok, valami lehet, hogy nem probléma számomra, tovább megyek, de például még elimádkoztam a litániát, de egy dolgot kiragadok, mert az igenis az probléma számomra, vagy van olyan konkrét helyzet, ahol igencsak megszenvedek vele. Most a műsor további részében ebből szeretnék idézgetni, azért, mert amit mondtam, az most igaz, a teológiai mondani valója van, a katolikus egyház katekizmus, a Nagy Szent Teréz, ilyen nagyon mély szavak, azonban talán nehéz megfogni, hogy jó, de most mit csináljak vele. A litánia pedig ebben segít, hogy konkrétan megnézzem, hogy mit csináljak vele. Maga az invokáció, az egész litánia, tehát mindenképpen a Szent Háromságnak a megszólításával kezdődik, utána pedig szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg minket. És utána jönnek, hogy az Úr mitől mentsen meg minket. És ebből szeretnék idézni, például a kívánságtól, hogy nagyra becsüljenek engem, ments meg engem Jézus. Azt hiszem egyértelmű maga a kérés, hogy mit is kérek, és ha így olvassuk, akkor talán tudunk magunkra reflektálni, lehet, hogy ezt úgy litánia nélkül, vagy ilyen mankó nélkül, mint ez a szöveg is, nehezen jutnánk el ide, vagy azt mondanánk, hogy ebben nem ilyen érzés nincsen. Én nem vagyok azt, hogy engem nagyra becsüljenek, én alázatos vagyok, tehát mi magunkkal is meg kell harcolnunk a magunk hárításaival, de például, csak úgy példát is mondjak erre a részre, van, aki azt mondja, én ingyen önzetlenül teszem a munkámat. Viszont sokszor panaszkodik arról, hogy nem köszönték meg, hogy már gondolkodtam azon is, hogy érdemes-e ezt csinálni, érdemes-e főzni, vagy valakivel jót tenni, de nekem nincs szükségem, hogy megköszönjék, és hogy engem nem becsülnek meg, vagy nem becsülnek nagyra, vagy nem tartanak másnál jobbnak, akkor viszont az fájdalommal tört el, és megsértődek. És itt már előjön az, hogy igenis benne van a kívánság, hogy engem nagyra becsüljenek, akár mások fölé is emeljenek. És amikor valaki elismeri ezt, hogy ez bennem van, csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez mindenkiben benne van, csak amikor elér egy bizonyos szintet, akkor már sok bajt és kárt okoz, de alapvetően bennünk van az, hogy megbecsüljenek bennünket. És ez normális is, csak egy szint után már viszont rossz. Vagy a következő a kívánságtól, hogy gazdag legyek. Ments meg engem, Jézus! Itt a gazdagság, és ez is relatív, hogy most kinek mi a gazdagság, van akinek a sok is kevés, van akinek a kevésből is tud adni, de megint, amikor valaki irigykedik a másikra, sokszor ilyen anyagi természetű vagy dolgokról van szó, akár ház, autó, főleg technikai berendezések, szegény fiatalok is megszenvednek itt a mobiltelefonokkal, hogy másiknak milyen van, mennyivel jobb gépe van, mennyivel többet tud, vagy bármi lehet ez, de sokszor az anyagi dolgok is, ami jelenti a kényelmet is, a technikát is, sok mindent jelenthet, és itt kérem Jézus, hogy ments meg engem, Jézus. Itt, amit idéztem a Katolikus Egyház katekizmusából, hogy az alázat az imádság alapja. Vagyis elismerem, hogy ezek a kívánságok, ahogy bennem élnek, azok rosszak, meg azt is elismerem, hogy a magam erejéből ettől nem tudok megszabadulni, és Jézus kérem, hogy szabadítson meg ettől, de nem csak úgy, mint hogy elvágna egy kötelet, hanem ennek a szabadságnak az igazi iránya, hogy ő, az ő személye, ő maga legyen számomra a szabadulásnak az útja. Tehát nem csak megszabadulok valahonnét, hanem valahová megyek, és a szabadságomat valami magasabb szinten élem meg. És ez maga Jézusnak a személye. Tehát nem csak, hogy ő kinyit egy kaput, és akkor ki tudok szabadulni, mint egy börtönből, hanem hozzá menekülök is a vele való kapcsolat gyógyít. Vagy például a következő a kívánságtól, hogy mások előtt feltűnjek. Valakinek persze ez nem probléma, sőt még zavar is, hogy fel kell mások előtt tűnni, valakinek meg kifejezetten fontos az, hogy ilyen feltűnő legyen, hogy mindenki ráfigyeljen. És hogy főleg a gyerekekben is megvan ez, hogy szeretnék, hogy mindenki ráfigyelje, hogy fontos legyen, és ebben a korban még úgy ez természetes dolog is, és később is ott van, hogy mások előtt feltűnjek. És már említettem most már legalább kétszer, de amikor gőgről van szó, az nem ilyen kristálytisztán van jelen, mint hogy a gőg bennem van, hanem a gőg sokszor sebzettségből is fakad. Például nem kaptam elég megerősítést gyermekkoromban, és ezért egy kisebb lennőségi érzésem van, és ezért különösen fontos nekem, hogy nagyra becsüljenek, hogy mások előtt feltűnjek, és hogy önmagában ezért emiatt a sebzettség miatt alakultak ezek ki bennem. És milyenkor az alázat, hogy elismerem, hogy nem kaptam még bizonyos megerősítéseket, ezért az önképem az eléggé rossz, vagy mindenképpen nem az ideális, és ezért vannak bennem ilyen gondolatok, hogy dicsérjenek, hogy nagyobb legyek, hogy megbecsüljenek, hogy felemeljenek, másoknál jobbra tartsanak, mert szenvedek magamtól ettől a rossz önképtől. És amikor ezzel én szembesülök, hogy mi is történik velem, és az, hogy elismerem, hogy valóban ebből seb miatt alakult ez ki bennem. De nem szeretnék így élni tovább, meg ettől szenvedni állandóan, meg azt sem akarom, hogy szinte mint egy engedély legyen az én sebzettség, hogy most már azt csinálok, amit akarok, és most már minden alól felmentésem van, mert nehéz gyermekkorom volt, tehát ne ez legyen bennem, hanem megint, amit imádkozunk, ments meg engem, Jézus. Én megint Jézus kérem, hogy gyógyíts meg engem, és amikor lelki gyakorlatokkal is például ezzel foglalkozunk a sebzettséggel, akkor van egy pszichológiai oldala, de ez a pszichológus része, hogy ez hogy alakult ki, mit lehet ezzel tenni. A lelki gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy arról imádkozik a lelki gyakorlatozó, hogy az Isten hogyan néz rám. És a kegyelem, amit kér önmaga számára, hogy Uram, add, hogy megtapasztaljam a te szeretetedet. Ez az első és alapvető kegyelem. És ott látom a gyengeségeimet, magamot is leírom, mindig szoktam kérdezni, hogy 10-es skálán hanyasnak érzed magad. És mondjuk, ha valaki 5-ösön, akkor az azt, hogy félemberként éli az életét. Azt a felet meg kompenzálni kell, és ezért különösen fontos számára, hogy nagyra becsüljék, hogy gazdag legyen, hogy feltűnjön, hogy dicsérjék, hogy különleges módon tiszteljék, hogy mások elé helyezzék, és ott megjelenik a narcizmus is, de az is egy sebzettségből fakad, tehát sok minden összeolvad, de megint kérem az Urat, hogy Uram, te töltsd be te szereteteddel, hogy ezekre az emberi gyarlóságokra, ez, hogy feltűnjek, dicsérjenek, tiszteljenek, másoknál jobbra tartsanak engemet, hogy azokat, hogy mondjam, ne fájja számomra, hanem, mint egy Szent Pál apostol is mondja, hogy a másikat tartsuk magunknál jobbra, meg kiválóbbnak. Vagy például tudjak örülni annak, ha valakit dicsérnek. És hogy milyen jó, hogy valakit dicsérnek, akár még egy papoknál is, hogy sokszor egy negatív formában jön el a papoknak a személye is, és olyan jó hallgatni, amikor mondják, hogy ez az atya, ez milyen jó, mennyi dolgozik, milyen szépen prédikál, hogy mennyi mindent szervez, hogy épül a közösség, egyház, zarándoklatok, bármi, hogy valakit szeretnek. És hogy ennek örülni, hogy valakivel jó történik. És persze itt jön, ahogy szembenézni azzal, hogy engem meg nem becsülnek. Pedig én is mennyi mindent teszek, és akkor miért nem engem becsülnek? És amikor valaki sebzett, vagy ott van benne ezáltal a gőg is, akkor megsértődik, meg rosszá ízzel veszi, hogy őt mi dicsérik, engem meg nem. Aki viszont már gyógyult és szabad, meg alázatos szívű, az örül annak, hogy másokat dicsérnek, és én dicséret nélkül is persze valahol úgy is megdicsérnek, de dicséret nélkül is tudom, hogy ki vagyok, meg hogy hol a helyem, és a dicséret nélkül is tudok egész életet élni, teljes életet, meg tudok örülni mások örömének. Most kicsit megállunk, és megint hallgassunk egy kis zenét, és közben forgassuk a szívünkben ezeket a gondolatokat, és most mindenki a saját alázatosságára nézzen rá, vagy a gőgére. És néhány ilyen invokációt most mondtam a litániából, akár ezek kapcsán is, de ez a nagyra vágyás kiemelkedni, másoknál jobbra tartsanak, hogy magamat tartom jobbnak. A pletykában is például eszüljenek hárman, négyen, valakit lenyomnak, hogy mi nagyobbnak érezhessük magunkat. Sokféle rejtett formájában ennek a gőgnek, meg ennek a másikat lenyomni, most fedezzük fel az életünkben, de nem azért, hogy a saját védkeinkkel most azzal foglalkozzunk, hanem lássuk, hogy hol vagyunk, és utána pedig azt is, hogy merre kell haladnunk.
A szívem fáj, és kételj lakik bennem, a csükkedés közel jön hozzám. Én várok rá, s nem mellém ülsz a csendben, megvigasztalsz. Erőd adom velem. érzlek, és lelkem megtelik csodával. Az életem a te fényed járja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton. Te erőt adsz,
rádióhallgatók, a mai műsorunkban az imádság legmélyebb alapjáról, az alázatosságról elmékedünk. Mit is jelent az alázatosság, és hogyan tudunk eljutni az alázatos szívhez. És az eddigi konklúzió, hogy sokszor a sebzettség miatt alakul ki, a rossz önkép miatt alakul ki a bennünk lévő gőg, az irítség, hogy szeretnék, hogyha felemelnének bennünket, többre tartanánk, mint másokat, hogy megdicsérnének, vagyis hogy valahogy kiemeljenek, hogy többnek érezhessem magam. Azt megint csak zárójelbe jegyzem meg, hogy lehet, hogy ezt meg is teszik, de én meg nem hiszem el. Tehát olyan könnyen nem lesz ebben örömöm. És hogy az alázatosság litániáját kezdtem el egy néhány ilyen invokációt úgy mondani, és hogy ezt majd otthon is el tudjuk imádkozni, és kérjük önmagunk számára ezeket a kegyelmeket, az Úrnak a segítségét, és hogyha ezt imádkozzuk, láthatjuk, hogy azért sok minden, amik itt vannak kérések benne, az valamilyen szinten ott van bennünk. És kérjük az Urat, hogy ezektől szabadítson meg, de nem csak, hogy úgy általában szabad legyek, hanem maga a személye, Jézusnak a személye legyen a szabadulásunk. Tehát benne váljunk szabaddá. Az ő szeretetében váljunk szabaddá, mert ez az igazi szabadságnak az útja, a szeretetnek a megtapasztalása. Mint Szent Pál apostolnak is a megtérése. Hát most néhány invokációt szeretnék megint venni. A következő rész a litániában, hogy milyen félelmektől mentsen meg engem Jézus. Például a félelemtől, hogy megalázzanak engem, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy lenéznek. És hát ha belegondolunk, ezek eléggé fájdalmasak tudnak lenni, vagy például, ha valaki lenéz, hogy, vagy ezek, tehát mit kezdek én ezekkel? Például valaki megtudom, hogy engem lenéz, vagy úgy beszél a hátam mögött, hogy... Ezzel elég nehéz mit kezdeni, mert valakitől hallottam, vagy igaz, vagy nem, de ha igaz is, akkor most oda menjek hozzá, hogy ne nézzél le. Ő vagy letagadja, vagy azt mondja, hogy lenézlek és pont, tehát, hogy nem tudok úgy fogást találni a másikon, akkor most mit teszek én ezzel? Egyik variáció, hogy hallom, hogy valaki engem lenéz, lejárat, a hátam mögött minden rosszat mond rólam. Egyik variáció, hogy azt mondom az én barátaimnak is, hogy hallottátok, hogy ez mit mond. És még ő beszél. Ő aki, és akkor mondom a bűneit, a család bűneit, meg ki tudja még mi jut eszembe, vagy azt is kiszínezem, és hogy még ő beszél. És hogy szégyelje magát, és hogy. Vagyis amikor lenéznek, a válaszom arra, hogy én is le akarom őt nézni, és ezt terjesztem is. Magyarul, valaki elkövet egy bűnt, én meg rákontrázok, most már két bűn van, és harcolunk, de ebből nincs gyógyulás. És amit Jézustól kérek, a félelemtől, hogy lenéznek. és hogy Jézus nem néz le engem, és megint látható is, oda is szeretnék, úgy abba az irányba szeretnék menni, hogy maga Jézus személye az, aki engem gyógyít. Nem csak valamitől megszabadulok rossz érzésektől, hanem benne oldódik ez fel. Vagy például a félelemtől, hogy háttérbe szorítanak. Ments meg engem, Jézus! Itt is valakit kiemelnek, főleg munkahelyeken szokott lenni, hogy valakit jobban megdicsérnek, akár még több fizetést is kap, pedig én is annyit dolgoztam, meg én is rengeteg mindent tettem, de ez ki tudja milyen rokon, vagy szokták mondani, hogy benyalta magát, vagy én nem tudom mit csinált, engem meg háttérbe szorítana. És ha ezzel nem teszek valamit, ez elkezdi mérgezni az életemet. Meg persze ezzel megajándékozom a családot is, mert nekik is mondom, hogy. És minden nap mondom, hogy. Meg a barátaimnak, ismerősöknek, meg ünnepi összejövetel van, és elmondom mindenkinek, hogy. És ezzel nem lettem előbbre, hanem sok embert megmérgeztem, és utána pont, nincs hová, nincs ebből kiút. Ebbe az irányba még terjeszteni lehet, meg idegeskedni érte sokat, de nincs út. Itt pedig azt kérem, hogy a félelmet, hogy háttérbe szorítanak, ments meg engem, Jézus. A félelmet vedd el tőlem, nem az a megoldás, hogyha nem néznek le, az igazi szabadság, hogy azt csinálnak, amit akarnak, de Jézusban a félelemtől megszabadulok. Vagy például a félelemtől, hogy megrágalmaznak. Hát ez is tud fájni, persze a rágalmazásnak a mértéke is, meg ezekben a helyzetekben sokszor tehetetlen vagyok. Most ki tudja, hol rágalmaztak, mert most kinek mondjam, hogy ez nem is igaz. Amikor elkezdek védekezni, meg azt mondják, hogy ha már mondják, akkor ennek valami fantázia lehet, meg már nagyon védekezik, már biztos van ott valami, és hogy még itt hírsul azt kérem, hogy a félelemtől, hogy megaláznak, hogy megrágalmaznak, hogy ments meg engem, Jézus. És nem a rágalmazást kérem, hogy vegyék el, hanem a félelmet, vagyis az ebből fakadó rossz érzést. A félelemtől, hogy elfelejtenek. Ismerjük az éneket is, hogy engem nem lehet elfelejteni, és hogy hát valakit el lehet, vagy például háttérbe szorul, vagy valaki elhagyja a munkahelyét, nyugdíjba megy, egy ideig persze köszöngetik, utána elfelejkeznek róla, vagy sokszor ez akár a gyerekek is elmennek, elkerülnek otthonról, és hogy ritkában jönnek haza, vagy telefonálnak, a szülők úgy élik meg, hogy elfelejtkeztek rólunk, vagy a régi barátok, munkatársak, többször megérhetjük azt, hogy elfelejtkeznek rólunk, és emberek elfelejkeznek, de Jézus nem. És megint azt kérem, a félelemtől, hogy elfelejtenek, ments meg engem, Jézus. Vagy az a félelem, hogy kigúnyolnak. Vagy példa az, hogy megvetnek, hogy lenéznek. És amikor megvetnek, lenéznek, egyrészt ez bűntem, nincs senkinek se hozzá joga, másrészt pedig, hogy lehet benne igazságtartalom is. Mert kiderült rólam az, hogy... és emberek úgy néznek rám, meg megvetéssel, és hogy mit tudok tenni. Persze olyan is lehet a megvetés, hogy nincs igazságtartalma, hanem kitalálták, vagy csak egyszerűen a személyem miatt is, nem is tudják, hogy miért, de engem lenéznek, megvetnek, semmibe vesznek valami miatt, és ezzel mit tudok tenni? Hogy megkérjem őket, hogy ne nézzetek már el, légy szíves engem, vagy becsüljetek már meg, hát ezen az úton nem igen fogok eredményt elérni, vagy hogy miért néztek le, akkor arról kezdek el vitatkozni, úgysem mondják meg, meg lehet, hogy nem is tudják, ezen az úton sem lehet tovább menni, akkor most mit csinálják ezzel? Hogy kigúnyolnak és megvetnek. És a félelemtől, hogy megvetnek, ments meg engem, Jézus. És megint megállok egy pillanatra, hogy ezt az imában hogyan tudom például megélni. Például megtudom valakiről, hogy mit lejárat a hátamnál, mond mindenféle butaságot, vagy mondjuk legyen az, hogy mond sok butaságot, de van abban igaz is. Tehát azért nem vegy tisztán hazugság, hanem azért az én gyengeségeimet is kitárgyal, ami sajnos, hát van benne igazság, vagy egyes részek igazak. Mit tudok vele tenni? Megint első variáció, felháborodok, magamban morgok, állandóan ekülfordulnak a gondolataim, utána ezt ragozom, hogy elmondom ennek is, annak is, hogy szégyel magát, hogy milyen emberek vannak, hogy még ő beszél, és neki meg ilyen bajai vannak, utána lehet ebbe az irányba vinni, de ezek mind zsákutcák. Itt nem lehet tovább haladni sehová. És például gondoljunk bele, hogy milyen szép az, amikor én Jézusban találom meg azt, hogy Jézusom, te is megvetsz engem, lenézel engem. És hát hallom a mennyatyának a szavát, amit Jézusnak is mondott most nekem, például egy szemlélő imádságban, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned teli kedvem. És mások megvetnek, de aki engem teremtett, az pedig gyönyörködik bennem. És te vagy az én szeretett fiam, benned teli kedvem. És hogy a mennyatyának nem véleménye van, hanem hogy ő az igazságot mondja. Másoknak vannak véleményén, érzelmi beállítottsága, vagy ki tudja, hogy ki miért néz le engemet, de a mennyatya azt számít, hogy a mennyatya szemében én ki vagyok, őt kérdezem meg. És utána, amikor megkérdeztem, és próbálom befogadni, eltelni vele, és utána, akik lenéznek engem, kiderül, hogy hát ők állnak rosszul, mert valami miatt nekik erre szükségük van, hogy lenézzenek valakit, mondjuk most engem, és elkezdek értük imádkozni, tehát a félelemtől, hogy bennem ez megszűnjék, egyrészt azért mondok imád, másrészt pedig azért, hogy Uram, áld meg ezeket az embereket. Uram, áld meg, hogy elhiggyék, hogy te mennyire szereted őket. Hogy ne legyen ilyen butaságokra, meg ilyen bűnökre, ne legyen hozzá kedvük, ilyet ne csináljanak, hanem tudjanak neked örülni. És megint látva az ő szituációkat, nem szidom, nem elítélem, nem vagyok cinikus, gúnyos, hanem imádkozom érettük, mert aki megvet, lenéz másokat, sokszor az is egyfajta sebzettséget hordoz, és a sebzett embert azt nem bántani kell, hanem imádkozni érette. Vagy például, hogyha másokat többre értékelnek, mint engem, engedd Jézus, hogy alázattal és szeretettel elviseljem. Hát ilyen is lehet, hogy másokat többen néznek, és hogy most miért, az ő személye miért szimpatikusabb, mint az enyém, hát sokféle oka lehet, de nem is akarok ebbe belemenni, hanem kérem az Urat, hogy ne oknyomozást folytassak, hanem hogy szabad legyek tőle. Persze lehet kérdezni azt is, hogyha például engem nem szeretnek, azért, hogy visszajelzést kérni, hogy mondjátok már meg, hogy mi a probléma velem, vagy mi az, ami nehézség velem szemben, és elmondják őszintén, akkor azzal csak előbbre vagyok, mert ez is alázatos, a helyes önismeret. És például egy családban is, vagy tanár, vagy bármilyen kontextusban a közösség van, mert el tudom képzelni, egy alázatos szívű ember meg tudja kérdezni a többieket, hogy ti hogy láttok engem. Vagy mi az, ami bennem nehéz, mi az, amit nehéz elviselni, és ehhez alázatosság kell, mert ők megmondják. Most megint más, hogy ez nem szakvélemény, amit mások mondanak, viszont egyértelmű, hogy a segít nekem abban, hogy szembenézek saját gyengeségeimmel, és tudjak növekedni. Kedves rádióhallgatók, hát még lehetne tovább mondani, a litánia is tovább tart, de a műsoridő viszont nem. Ezért szeretném lezárni, és megint visszatérni ahhoz, hogy a gőg rengeteg szenvedést okoz, minden bűnnek az alapja. Amikor valaki ragaszkodik, fafejű, nem tud befogadni, ő a legokosabb meg minden, az ilyen ember se gyógyítani, semmit nem lehet csinálni vele, mert egyszerűen saját maga rabja. Az alázatosság a lelkéletnek az alapja, és hát külön ajánlottam itt az alázatosság litániáját, amit az interneten meg lehet találni, le lehet tölteni, és hogy ezt nem csak imádkozzuk, hanem ez például a mai műsorhoz is, meg az imádságnak az alapja, lelkélet alapja az alázatosság, az ezeket át tudjuk imádkozni, elmékedni róla, hogy hol tartok, utána még kérem az Urat, hogy szabadítsam meg, mert ekkor döbbenek rá, hogy nem csak valamitől megszabadulok, az igazi szabadságot az adja meg, ha az Isten szeretetét befogadom, mert akkor látom magamot a leghelyesebben, ha érzem, hogy az Isten mennyire szeret engem. Hát ezekkel a gondolatokkal búcsúzok, és mindenkinek áldott nyugodalmas éjszakát kívánok, és a bátorságot, hogy merjenek szembenézni saját magukkal, vessenek le minden gőget, és legyenek, vagy legyünk mindannyian alázatos szívűek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Amerre jársz, védlek, nyomodba lépj.